Ha valaki szeretné megtudni, hogy mibe fektessen 27 ezer kuvaiti dinárt, avagy 30 millió magyar forintot, akkor a legjobb helyen jár, mert a mai adásban erről lesz szó. Kezdünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénz beszél podcast, Dencsi Attila, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house. Nagy szeretet van bennem, amikor mindenkit kedvesen üdvözlök. Ja, igen, aki még nem követ minket, aznak javaslom, hogy tegye meg, mert a mai adás is egy játék, mert hogy az új feliratkozók számára egy könyvet fogunk kisorsolni. Ezt az adást követően látni fogjuk, hogy ki az, aki új feliratkozó, és közülük fogunk majd így kalapból húzás technológiájával kiválasztani egy szerencsést, akinek eljuttatjuk ezt a könyvet. Mi ez a könyv most?
Pénz pszichológiája.
A pénz pszichológiája.
Nagyon jó könyv.
A mai adás témáját egy picit bontsuk ki, mégpedig csak oly mértékben, hogy most senki ne kapcsoljon el azért, mert most hirtelen nem emlékszik, hogy melyik far zsebébe tette a 30 millió forintját, úgyhogy az is maradjon velünk, akinek most hirtelen nincs 30 millió forint befektetni valója, mert hogy egyrészt önök kérték, másrészt meg a filozófia lesz inkább az izgalmas, hogy mi egy 30 milliós befektetésnél mégis milyen filozófia mentén lehet kialakítani egy izgalmas portfóliót, és ezt mindenki, a hallgatók valószínűleg be fogják tudni helyettesíteni a saját élethelyzetükbe is, úgyhogy erre invitálunk mindenkit. Kezdjük is el, ki kezdi és mivel?
Akkor itt én elrabolom a szót. Továbbra is az az alap gondolat, meg mi abban hiszünk itt, hogy nem érdemes ugye egy lapra feltenni mindent. A diverzifikáció, kockázatmegosztás az...
Diverzifikáció, kockázatmegosztás, igen.
Igen, köszönöm szépen. Szóval, hogy ez mindenképpen egy fontos része az egésznek, és még ilyen szatellit magelv mentén szoktuk építeni a portfóliókat. Nyilván itt azért megint azt elmondanánk, mint amit az összes eddig adásnál, hogy alapvetően, amikor konzultáción, akkor egy személyre szabott portfólió készül, és akkor tényleg mindenki azt a személyre szabott öltönyt kapja, ami rá jó, biztosan.
Szatellit magelv, elhangzott egy ilyen, nem tudom, mit jelent, és valószínűleg a minket nézők és hallgatók sem. Ez mit jelent? Segítesz?
Ez igen, az azt jelenti, hát ez egy ilyen, megint kicsit egyéni dolog, hogy ki mennyire szereti, de mondjuk egy ilyen nagyobb részben mindenképpen érdemes a fő irányvonalakat megvenni a piacban, tehát nem az ilyen, mondjuk a előző műsor, az elektromos autózás merült fel, mint egy ilyen része a befektetési piacnak, és egy ilyen kevésbé kiforrott, magasabb hozamelésére képes része, és nem feltétlenül ezekre érdemes a portfóliót építeni nagy részt, hanem a magjára, a világnak, tehát mondjuk olyan nagy, már fejlett ország, mint Amerikának a részvénypiaca például, fejlett világnak a kötvényei, megvesszük, hogy merre dobog a piac szíve, tehát egy ilyen nagy általánosságot megveszünk, hogy a világnak jól megy, akkor nekünk is jól menjen.
Ez lesz a mag?
Ez a mag, és akkor erre jön ez a szatellit, vagy ez a máz, bárhogyan is nevezzük, ami pedig ezt kicsinosítja, izgalmasabbá teszi, és hát ezek azok az eszközök jellemzően, ahol kicsit magasabb kockázatvállalása mellett magasabb hozamot lehet elérni, vagy mondjuk egy alternatív eszközosztály, amit mondjuk az előző adásokban, amikor 5 millióról volt szó, vagy 1 millióról, akkor még kevésbé hangsúlyoztunk ki, mert olyan összegeknél még a portfóliónak az 5-10% az nem egy olyan jelentékeny összeg, amit érdemes ezekbe beletenni, viszont itt egy 30 millió környékén már azért felszokott merülni az igény arra, hogy ne csak többet vegyünk ugyanazokból az eszközökből, hanem akkor tényleg egy még magasabb szintjére vigyük el ezt a diverzifikációt tulajdonképpen, és akkor főleg most ezekre fogunk koncentrálni, továbbra is én mindenképpen, meg szerintem a többiek is értenek, hogy ami az 5 milliós befektetésnél felmerült, ezt ugyanúgy érdemes meghallgatni, mert ugye ez az alapja tulajdonképpen, ez is benne van egy 30 milliós portfólióban jó eséllyel, tehát továbbra is a zöld energia, elektromobilitás, India, stb. Ez egy jó lehetőség, és most ehhez képest mondunk még plusz ilyen irányvonalakat. Egy ilyen alternatív eszközosztállyal akkor szerintem nyugodtan kezdhetsz is, Attila, hogyha gondolod.
Még egy kicsit visszacsatolnék arra, hogy ugye attól függetlenül, hogy ki lehet csinosítani a portfóliót egy-egy érdekes dologgal, de ez nem feltétlenül szükséges. Ugye amit az előző adásban az 5 milliós, mibe fektessek 5 milliós adásban is elhangzott, igazából, hogyha valaki tök ugyanazt csinálja, csak skálázza, nem 5 millióért, hanem 30 millióért, vagy 300-ért veszi, tehát igazából ezek lehet sokkal nagyobb mértékben tenni, akkor sem fog mellélőni. Szóval attól, hogy most elhangzik majd egy pár érdekesebb lehetőség, az nem feltétlenül jelenti azt. Egyrészt azt sem jelenti feltétlenül, hogy biztosan jobban fog vele járni, tehát hogy ettől majd sokkal jobb hozamokat fog tudni elérni. Azt sem jelenti, hogy ezt neki muszáj megtennie, mert hogyha nem rak bele még, nem tudom, 3-4-5 befektetést, akkor nem lesz eléggé szétosztva a portfóliója. Mert ugye, hogyha valaki mondjuk egy jobb minőségű vegyes alapokat, kellően diverzifikált részvényalapot, mert ott már eleve van több száz különböző részvény, több száz különböző eszköz, tehát ezek igazából már önmagukban is jól működnek, az, hogy most beszélünk egy-két extra dologról, azzal ki tudjuk emelni egy-egy területeket, amit például elhangzott itt az elektromos autózás, hogyha valaki vesz mondjuk egy vegyes alapot, valamilyen szinten egy jobb minőségű vegyes alapban van ennek egy érintettsége. Csak valószínűleg nagyon kis mértékben. Azzal, hogy belerak még egy kifejezetten olyan alapot, ami ezzel foglalkozik, azzal ki tudja domborítani igazából ezeket a részeket, és ezzel olyan területeknek úgy nyomatékot adni, amiben vagy hisz, mert ő úgy gondolja, hogy ez jól fog teljesíteni, vagy egyszerűen csak nyilván a hit mellett, de úgy gondolja, hogy ez még hozamban is hozzá fog tudni járulni az eredményekhez.
Lehet, hogy ez az a tőke összeg, aminél már azt mondja magának, hogy meg is engedhetem magamnak, hogy egy picit fűszerezzem a...
Ez nagyon jó, hogy mondod, igen, mert ugye valakinek van 5 millió forintja, és abból mondjuk 1 millió forintot például kriptóba rak, akkor az mondjuk az 1 millió elúszik, hát az mondjuk azért egy érzékeny vesztesség. Az egy egzisztenciális kitettséget is jelenthet. Ugye, hogyha valakinek meg a 30 millióból úszik el 1 millió, hát nem mondom azt, hogy ezt könnyű elviselni, de az biztos,
hát
hogy...
Más igen. Más a meg a lehetőség.
Igen, az azért nem, hogyha mondjuk a rákövetkező nap elveszti a munkáját, akkor azért nem lesz annyira szorult helyzetben, mint hogyha az 5 millióból lenne 4, 30-ból meg csak 29.
Uh-huh. Tehát lehet, hogy ugyanaz a típusú befektető, aki 5 milliónél meg a kockázatkerülő megoldásokat tenné, 30 milliónál már megenged magának egy feltörekvő piacot, vagy egy extrém iparágazatot, amit eddig nem mert volna.
Igen, sokan szoktak egyébként úgy is hivatkozni rá, hogy ez egy úgynevezett ilyen játékpénz, de nem azt jelenti, hogy eljátsszák a pénzt, hanem azt, hogy megengedik maguknak azt, hogy valami olyan területre helyezzék, amiben jobban belefér egy ingadozás. Nem az elvesztése, hanem az, hogy mondjuk jobban ingadozzon.
Azt hiszem, te készültél ilyen ágazatokkal, vagy a szatellit résszel.
Mind a ketten készültünk vele.
Teljes izgalommal várom, hogy vaj, mi lesz a magad körülvevő rész.
Most megint 5 különböző területtel készültünk, megyünk is sorba, az első az az arany lesz. Az aranyat azért nem is említettük egy kisebb portfóliónál, mert ennek egyébként is az ajánlott mértéke az ilyen 5, max. 10%, amiben így érdemes így belerakni. Nyilván ennél lehet többet is belerakni, tudom, de hogy azért egy egészséges portfólióban, ahol nem feltétlenül valaki nagyon aranyhívő, akkor körülbelül ilyesmi arányok, amiben lehet gondolkozni.
Ez milyen formátumú arany? Fizikai vagy?
Lehet fizikai arany is, igazából az is ugyanúgy egy portfóliónak a része lehet, ugye nem feltétlenül kell kizárólag értékpapírokban gondolkodni, de lehet ugye fizikai aranyként is megvenni, ugye vannak befektetési kategóriájú aranyok, akkor lehet olyan, mondjuk olyan ETF-et vásárolni, aminek aranyfedezet van a végén, lehet olyan befektetési alapokat vásárolni, amik aranybányákat, meg ilyen aranykereskedőházakat, igen, amik ehhez kötődnek, ezek mind lekövetik valamilyen formában az arany árát.
Egész hasonló néha az árfolyama is, de nem mindig tökéletesen ugyanaz.
Igen, tehát ahol mondjuk már cégek vannak, benne aranybányák, annak mondjuk a dinamikája az nagyobb tud lenni, de nem feltétlenül ugyanazokban az időszakban, nem feltétlenül pontosan ugyanúgy követi, mint ahogyan mondjuk a fizikai arany, de ezért cserébe mondjuk sokkal olcsóbban lehet vásárolni. Azt látjuk, hogy eltett körülbelül egy évtized az arany árfolyamában, úgyhogy igazából nem történt olyan nagy csoda benne, körülbelül hasonló szinten vagyunk most, mint 10 évvel ezelőtt, azt hiszem 2011-ben volt, ért el a csúcsát.
A körül, igen.
És ugye 2023-ban is még szinte ugyanazon a szinten.
Hát kicsit felé ment már, de igen.
De nem igazán látjuk azt, hogy olyan érdemi előretörés lenne.
Igen, ez egy ilyen érdekes, hogy az arany akkor, tehát veszünk aranyt, és akkor az ott van, és akkor az biztonság, és akkor az így mindig van, és ez tök jó. És ugye az igaz, hogy ha most nyilván feltételezzük, hogy nem viszik el, nem lopják el, stb., akkor ott van az arany, de hogy ennek ugyanolyan árfolyama van, mint mondjuk egy részvénynek, amiről meg ugye az általános néplélek az, hogy hát az nagyon veszélyes. Sőt, ugye igazából, ahogy Attila is mondta, sokkal hosszabb idők, ugye évtized tud eltelni, úgyhogy új csúcsra jut az arany, azért egy fejlett világi, vagy egy jó minőségű részvénytípusú eszközben nincsenek ilyen hosszú távok ilyen tekintetben. Szóval, hogy azért is van az, hogy ez csak kis részére érdemes a polcnak, hogy arra szoktuk javasolni, mert hogy azért ez egy nagyon fordítottan mozog a piachoz képest, és ugye ez azért nem annyira jó, ha nagyra arányt rakunk bele, mert hogy azért bármennyire is most pont egy ilyen szomorkásabb medvepiacban abból kifelé jövet sétálgatunk, azért az időszak zömében, az ilyen 80% fölött van, azért pozitív évek, pozitív időszakok vannak a piacokon, és hát ilyenkor az értékpapírok, kiváltképpen a, a vállalati papírok, vagy a részvények, azok egyszerűen jobb hozamot hoznak, mint az arany, ami ugye válságfémnek becézvén, azt szereti, amikor van valami izgalom, lehet rettegni, és akkor vagy általában az aranynak a felértékelődése. Szóval nagyon hasznos, de talán leginkább abban, hogy amikor viszont baj van, és mondjuk a részvény, kötvény, egyéb típusú eszközök akár éppen korrekcióban vannak, tehát azt látjuk, hogy úristen, hirtelen pénz kell, akkor most realizálnom kéne egy nagyobb kilengést, akkor az eseteknek egy jelentős részében az arany az nincs korrekcióban, sőt, akár egy pozitív tartványban van, és akkor kvázi mindig van mihez nyúlni, ha hirtelen pénz kell, mert hogy amikor jó az időszak, akkor ugye az értékpapírokból tudok könnyen likvidálni, úgyhogy ne kelljen úgy nagyon fájdalmat elviselnem, vagy beleharaptam egy ilyen korrekcióba, amikor meg baj van, akkor jó eséllyel az arany tudja ugyanezt a funkciót betölteni, és ezért van az, hogy ilyen portfólió nem érdemes erre is gondolni.
Biztosítás, nem befektetés.
Igen, de azért lesz neki szerintem hozam oldalról is egy pozitív kilátása, mert pont ugye a válságoknak a végén, így a recesszióknak a végén szokott úgy igazán megindulni, hogyha visszanézzük 2020-ban, ugye nem akkor indult meg az aranynak az árfolyama, amikor mindenki így a hajához kapott, és egy pánik hangulat volt, meg 2008-ban is egyébként igaz, hogy amíg minden esik, az arany is, nincs kivétel ilyen téren, hogy aranynak is ugyanúgy esett az ára, tehát amikor már egy kicsit kezdett nyugi lenni, de a részvénypiac azért még nem indult be úgy, ahogyan mondjuk legtöbben várták, akkor elkezdett az arany egy kicsit észhez térni, és ebben a válságból kilábalás időszakban ott nagyon meg tud lódulni az arany, és ott tényleg igazából ott jön össze a hozamnak a legnagyobb része.
Igen.
Tehát, a rövid időszakban.
Talán ez a jó kifejezés, amit most Attila mond, hogy bár ugye viccesen hangzik, de ugye egy részvény típusú eszköznél, akár mondjuk az értékpapírok közül a legkockázatosabbnak hívott, ott azért egyenletesebbnek mondható az ennek, és hiába vagy ugyanúgy van benne hektikusság, viszont az aranynál tényleg látjuk, hogy egy csúcsponton van egy nagyobb felverés, és utána tényleg akár lefelé vagy egyenes vonalakat fogunk látni. Tehát, hogy sokkal rövidebb idő, koncentráltabban teletkezik a hozam, és ugye egyébként ez a kockázat is nyilván növeli, mert aki pont nem appal koncentrált időszakba vásárol, vagy az előtt, az ugye kimarad. Még ugye egy részvénynél azért, ha hosszú távon tartod, igazából nem tudod rosszkor venni egy jó minőségű részvényt, és nem arról beszélek, hogy ugandai részben nyába befektetünk, az azért sokszor tud rosszul elsülni.
Aranypipa.
Szuper. Hát mi következzen?
Kína?
Jó, beszéltünk Kínáról szerintem. Ugye már volt egy ilyen feltörekvő országról szó, az 5 milliós podcastban, ugye India volt ez, amit kicsit jobban átbeszéltünk. Arról volt tematikus podcast is, most szerintem Kínára nincs tematikus, hogy volt.
Nem emlékszem.
Nem.
Legyen? Kérdezem.
Akkor igen, ez egy lehetőség.
Lehet Kínáról is egy podcastot.
Kínáról akarunk a tematikus podcastot. Egyébként ennek szerintem simán lehet létjogosultsága. Tehát pont most itt az adásra készülve megnéztem, hogy azért olyan alapok, amik ugye nem egy kínai eszköz, hanem mondjuk a kínai piacnak a nagy részét lefedő részvényalapok, tehát azon belül szektorálisan is szép megosztással, hogy egy ilyen 50% környéki korrekcióban van a csúcshoz képest.
Hogy ez jó vétel, vagy rossz vétel most Kína?
Hát a csúcshoz képest mindenképpen lejjebb van, tehát relatív olcsón megszerezhető, és mondjuk az értékeltségeket, ha mellé nézzük, tehát mondjuk a cégnek a profitabilitása hogyan alakult ez alatt az időszak alatt, akkor azért az nem ilyen mértékben esett vissza, sőt. Tehát, hogy az elmondható, hogy ha mondjuk egy pár évvel ezelőtti időszakhoz hasonlítjuk, akkor olcsó Kína. Abban egyedi talán kicsit Kína, hogy már kvázi itt a nagy infláció sok előtt elkezdett esni, tehát a kicsit unalmas volt, hogy mindig azt mondja, hogy hát igen, itt a 21-eség vége tájt szinte minden elkezdett esni, ő már előbb elkezdte ezt, tehát ő az nagyon udvarias volt ilyen tekintetben, tehát neki ez a csúcs, amihez viszonyítottam itt a kb. 50%-os korrekciót, az már 21 erején volt, tehát február környékén.
Hát konkrétan a hongkongi piac az visszaesett 25 évet.
Brutális, igen.
Tehát 25 évnek a fejlődése kiárazódott, az egészen durva. Meglepő. Igen.
Ez a tőkepiaci időutazás.
Így van, azt mondták, hogy nem lett időutaz, nehéz feltenni, ezt elintézték.
Árfolyamokban lehet.
A tőkepiac ezt elintézte nagyon gyors.
Na, szóval akkor jó Kína, vagy nem jó Kína, befektessünk-e, ne fektessünk ebbe Kínába.
Ja igen, szóval visszacsatolva a lényegre, mert csak hogy legyen kéne beszélni, hogy legyen valami eleje meg vége, igen. Szóval gyakorlatilag az a lényeg, hogy most például a fogyasztás az tényleg szinte egyből visszapattant a COVID előtti szintekre. Jelenleg egyébként úgy néz ki, hogy a hitelállomány csökkent, a betétállomány nőtt, tehát alapvetően van még mindig pénz fogyasztani, tehát ez nem egy ilyen egyszeri soknak tűnik, hogy most megint van mire költeni. Tehát van egy nagyon nagy korrekció után lévő piac.
Befektessek Kínába?
Most jön a mondat vége. Szóval, igen, ez hosszú mondat van, és beláttam. Szóval, hogy van egy nagyon nagy korrekcióban lévő piac, ahol már az éledezés jelei játszanak, tehát hogyha azt mondjuk, és ez kimaradt az elejéről, hogy időtávban nem az 2-3 hét, hanem azért évekbe gondolkozunk, akkor Kína egy jó befektetés lehet. Na. Ez így kerek.
Nekem ez így tetszik. Mikor miért fektessek be Kínába? Az egyelőre az van meg, hogy COVID vége, és most nyiladoznak az új lehetőségek, ezért Kína. Jó.
Azért már nagyot tud nőni, alacsony bázisról sokkal nagyobbat lehet lőni, ez az egyik oka, a másik pedig, hogy a növekedési várakozások is sokkal-sokkal túlmutatnak az amerikai, meg az európai.
Még mindig nagyon sokan élnek ott, nagyon olcsó a munkaerő.
Igen, mert most láttam a cikket, hogy most már viszont tényleg előzött India, tehát most már csak másodikok, nagyon el vannak keseredve biztosan. Maga a saját belső piaca is óriási, azért ott az ázsiai régióban is egy kiemelt szereplő, és hát továbbra is óriási növekedési potenciál van benne. Nyilván már azért nőtt, tehát most már nem egy nagyon alacsony bázison van. Idei évre várt GDP-nek, a GDP növekedésnek a fele környékért lesz Kína és India felelős közösen, és az összes többi csak a maradék rész. Uh-huh. És azért ez szerintem sok mindent elmond arról, hogy miért érdemes akkor ezekbe az országokba akár befektetési szempontból is körülnézni.
Oké, okay. Harmadik?
Small cap, ami magyarul kis vállalatok, de nem
hát kis. Ez a sarki ABC, nem a
terinéni. Nem a KKV, igen, hanem kis kapitalizációjú vállalatok, az azt jelenti.
Tehát a sapkához semmi köze a capnek, ugye? Tehát nem az, hogy kis sapka, hanem capitalization, vagy valami ilyesmi.
Úgy. 250 millió és 2 milliárd. 250 millió dollár és 2 milliárd dollár közötti értékű
akkor ez már nem a sarki
vállalatok.
ABC, ezt meg tudom erősíteni.
Ezek mind tőzsdéjegyzett cégek, tehát ez nem az ilyen startup, meg ilyen teljesen ilyen vakon lévő kategória, hanem ezek azért már magyar viszonylatban nézzek egyébként nagy vállalatok, de mondjuk egy Apple-hez vagy egy Microsofthoz képest azért össze nem lehet hasonlítani annyival kisebbek. Például a Logitech mondjuk az egy small cap, az egy kis vállalatnak számít. Ezeknél a cégeknél azt lehet látni, hogy amikor jövünk ki a recesszióból, akkor ezek nagyon szoktak menni, sokkal jobban szoktak teljesíteni, mint a nagy vállalatok. A nagy vállalatok az a recesszió alatt szoktak inkább jól teljesíteni, hogy most megnézzük egyébként a tényleg a nagyobb cégek, azok jobban tartják magukat, mert hogy ilyenkor a befektetők inkább átmenekülnek oda, ami biztos. Szóval amikor megkezd éledezni a növekedés, akkor meg inkább átrakják a pénzüket oda, ahol sokkal nagyobb ugrásra lehet számítani. Úgyhogy a Schrödernek van egyébként erre egy kimutatás, amit bevágjuk, ami pont arról szól, hogy a 80-as évektől végignézték azt, hogy a recesszió végén kilábalásban mi hogyan teljesített, és akkor kétszer akkora hozam kilátásai voltak a small cap-eknek, ezeknek a kisebb kapitalizációjú vállalatoknak, mint a nagyoknak. Úgyhogy ez egy olyan terület, amit, és egyébként nagyon mélyen is van, most már annyira nem, de egyébként ez a területet ütötte meg az egyik leginkább a 2022-es válság, mondjuk az európai small cap piac, ez lement 30%.
Ez egy duplán handicap-es környék volt,
van,
igen.
Handicap, ennek sincs semmi köze a sapkához, ugye?
nincs.
A small cap, hogy fektetek be small cap-be? Kis vállalkozásokban.
Inkább alapokon keresztül, hogy ezek olyan területek.
Hát ez főleg talán, igen.
Főleg, igen, mert ugye nagyon sok cég van, szerintem ez egy külön speciális tudást is igényel, hogy valaki ezeket le tudja elemezni. Hát az hasonló, mint egy
az adat is kevesebb ezekről a cégekről.
Igen, hát hasonló, mint egy indiai, meg egy kínai vállalatnál, hogy nem kezdem el egy egyesével végignézni ezeket a cégeket, hanem inkább beleveszek egy alapba, mert egyszerűen nincsen helyismeretem hozzá, meg ezek vannak
az is specifikumai. Mennyiségileg is sokkal több van, igen, ezekből a vállalatokból, mint a nagyokból nyilván, igen. Uh-huh.
De hogy egy felülteljesítő eredményt a piaci átlaghoz képest azt alapokkal is bőven el lehet érni.
Oké. Okay. Akkor arany, Kína, small cap, negyedik?
Ingatlan befektetés, értékpapír számlán. Ez a trükk. Itt most csak dióhéjban gyakorlatilag az a lényeg. Szóval itt nem arról van szó, hogy értékpapír számlára megvesszük itt a Kátszfa utca 56-ot, hanem arról van szó, hogy gyakorlatilag olyan vállalatokat vásárolunk, akik ingatlan befektetéssel foglalkoznak. Ez sok esetben egyébként nem a klasszikus lakosság ingatlanok, hanem például plázákkal.
Tehát üzleti felhasználású.
Üzleti vagy ipari ingatlanokkal, kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó vállalatok. Ezek a úgynevezett rejtek, Uh-huh. Alap ez sok ilyen rejtet tartalmaz, tehát itt se kell azt futni, hogy kiválasszuk, melyik a legjobb ilyen rejt, ebben kicsit másképp mozog, mint nem annyira eltérően, mint mondjuk az arany az értékpapíroktól, de egy jó diversifikációs eszköz tud lenni, tehát emiatt egy ilyen portfólióban, mert ezt is érdemes beépíteni, szintén szerintem az arany nagyságrendje ez az 5-10%. Ugyanígy a hozam oldalról az egy jó lehetőség, hogy ezt nagyon-nagyon verte ez a mostani válság, tehát ez szintén brutális akciózással tud most futni, és ahogy ugye ha feltételezzük, hogy nem lesz örökkön-örökké ilyen magas az infláció, hanem ez lejjebb, vagy a kamatok is lejjebb mennek, az ugye megint egy kedvező környezet lehet a ingatlanoknak, és így a mi ingatlan ETF-nek, vagy ingatlan befektetési alapunknak is.
Ötödik?
Igen, hát ez nem egy ilyen dedikált csoport, inkább arról szól, hogy az eddigi összeghatároknál azt mondtuk, hogy az egyedi papírok, tehát direktbe megvenni egy, most akkor pár híreset, egy Apple részvényt, egy McDonald's részvényt, az hiába nagyok, azt nem ajánljuk ilyen összegnél. 30 millióval azért tartunk ott, hogy szerintem lehet akár, akinek van erre igénye, az lehet egyedi papírok. És gondolok, nem egy alapot veszünk, hanem megveszünk effektív egy vállalatot, és hát gyakorlatilag ezáltal, ha az a vállalat ugye kifejezetten jó volt, és a piachoz képest, akkor jelentős többlethozamra lehet szert tenni.
És akár választhatunk nem Egyesült Államokon belüli egyedi részvényt, ezzel elkerülve a kettős adóztatás
kalamitásait. Igen, majd lehet, hogy erről is hát, dobáljuk be hátra, erről is kell podcastet csinálni. De így van, tehát, hogy itt azért ebben volt most változás, sajnos hát most már minden jel arra utal, hogy itt komolyan adóztatva lesznek az amerikai vállalatok, amiket Magyarországon vagy magyar állampolgárok vásárolnak, és ez a mi figyelmünket is az egyedi papíroknál a minden nem amerikai papírra összpontosítja, és hát azért a fejlett világnak egy jelentős része, ami nem Amerika, az ugye Európa. Szóval ilyen tekintetben itt ez adózás szempontból is kapott egy plusz jelet maga mellé tulajdonképpen.
Igazából 5 területet beszéltünk ma át, amit egy 30 milliós befektetésnél megfontolásra felkínálhatunk. Az egyik az fizikai arany volt, a másik a Kína, mint feltörekvő piac, nagyon jelentős feltörekvő piac, a small cap, bevezette Attila, a kisebb kapitalizációjú vállalatok, valamint szóba került még az egyedi papírok lehetősége és az ingatlan befektetés. Ezek közül lehetne akár szemezgetni, de ha valaki úgy érzi, hogy szeretne személyre szabott, konzultáció keretében megvalósított javaslatot kapni tőlünk, akkor jelentkezzen hozzánk a leírásban található linken. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
Viszontlátásos, üdvözlöm a kis feleségem és a babákat otthon. Sziasztok!
Ez volt a Pénzbeszél, az Investment Mentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Yeah,